Dicsértessék a Jézus Krisztus! Kedves hallgatóim, Dér Katalin vagyok. Szeretettel köszöntök minden hallgatót a nyári szünet és az ismétlések után. Az előző ciklusban végigolvastuk a János Evangélium első nagy egységét, első 12 fejezetét, az úgynevezett jelek könyvét. Mostantól pedig decemberig, a karácsonyi szünetig, a második nagy egységről lesz szó, amely a 13. fejezettel kezdődik, és amelyet a dicsőség könyvének neveznek. Az előző ciklusban láttuk, hogy a János Evangélium lényege két hatalmas alapgondolat. Az egyik az, hogy Jézus Isten fia. Ezt a szerző, János, nagyon erőteljesen hangsúlyozza, ami különösen kitűnik az evangélium zárszavából. Itt János kijelenti, hogy ő mindezeket, a többi evangéliumban nem szereplő dolgokat azért írta meg, hogy hittel felismerjük a názáreti Jézus, a Messiás, Isten fia, és a hit által örök életünk legyen ő benne. Így olvassuk a 20. fejezet 31-es versében. A másik nagy alapgondolat pedig az, hogy az élet csoda. Nem valamiféle véletlen műve, nem az anyag fejlődésének egy állomása, hanem csoda. Az élet csoda. A negyedik evangélium tanítása, hogy Jézus maga az élet, és a benne való hit jelenti az életet, mert a vele való személyes kapcsolaton, mint valami csatornán keresztül tud az emberbe átáradni az élet, az igazi, az isteni örök élet, amely az örök élet, ezért már itt a földön megkezdődik. Ezt láttuk eddig az első nagy részben, a János Evangélium első 12 fejezetében. Most pedig a második rész Jézus szenvedésének történetébe ágyazva lényegében arról szól, hogy miképpen adja át Jézus szavaiban és tetteiben ezt a maga életét, az isteni örök életet a tanítványoknak, meg mindenkinek, aki hisz ő benne. A János Evangélium második részének, a dicsőség könyvének nagy egységei a következők. 13. fejezet, az utolsó vacsora, benne a lábmosás jelenetével és Júdás árulásával. Ezt követi Jézus hosszú búcsúbeszéde, majd az úgynevezett főpapi ima, a 14. fejezettől egészen a 17-esig, és majd pedig következik Jézus elfogása és pere a 18. fejezet első versétől a 19. fejezet 16-os verséig, amikor a halálos ítélet megszületik. Úgy tervezem, hogy eddig, tehát a 19. fejezet 16-os verséig tudunk eljutni ebben a mostani ciklusban, mert ennyi időnk van, tehát karácsonyig és 2022 végéig. Az evangélium utolsó fejezetei pedig Jézus szenvedéséről, kereszthaláláról és feltámadásáról a következő évre maradnak, tehát 2023-ra. Első nagy témánk a 13. fejezet, az utolsó vacsora, benne a lábmosás jelenetével. Az utolsó vacsorát természetesen mind a négy evangélium, Máté, Márk, Lukács és János egyaránt elbeszéli. Mind a négy elbeszélésben megvan a közös alap, maga a történeti tény, a valóság, ahogyan a vacsora ténylegesen lejátszódott. És ennyiben ezek az elbeszélések nyilván hasonlítanak egymásra. Ám mindegyik evangélista más és mást hangsúlyoz az eseményből. a szinoptikusok, Máté, Márk és Lukács, mint a legfontosabb részletet közlik az eukarisztia megalapítását. Ez Jánosnál itt nem szerepel, hiányzik. Mégpedig azért, mert mindazt, amit ő ebből lényegesnek ítélt, hogy Jézus saját testét és vérét ajánlja tanítványainak ételül és italul, meg hogy mi ennek a jelentősége, tehát mindezt már elmondta János a kenyérszaporítás jelenetében, a 6. fejezetben, a 22. verstől egészen a 71-esig, vagyis sokkal-sokkal hosszabban és részletesebben, mint ahogy itt az utolsó vacsora alkalmából ezt megtehetné. E helyett, persze idézőjelben a helyett, szerepel itt a lábmosás jelenete, amely viszont teljes egészében János úgynevezett saját anyaga, a többi három evangéliumban még csak hasonlót sem találunk. Teljesen új eredeti jánosi anyag. De még mielőtt ebbe a lábmosásba belekezdhetnénk, lássuk, mikor is történhetett az utolsó vacsora és Jézus egész szenvedés története. Erről a kérdésről hosszú, eleven vita folyt évszázadokig, illetve folyik még ma is, és a vita olyan szerteágazó és bonyolult, hogy én egyáltalán nem is akarok a részleteibe bocsátkozni. Csak azt említem meg, ami az alapprobléma így a dátum meghatározásánál, hogy ha az utolsó vacsora pászka vacsora volt, vagyis a mi számításunk szerint a nagy hét péntekén ülte meg Jézus és a tanítványok, akkor az eseményeknek túl rövid idő alatt kellett volna lejátszódniuk. Tehát ez idő alatt a vacsora, Jézus elfogása, a per 3 vagy esetleg 4, sőt 5 fordulóban, a keresztre feszítés és Jézus halála, majd a feltámadás a 3. napon. Ennyi minden történt volna péntek estétől vasárnap hajnalig, ez pedig eléggé irreális képtelenségnek tűnik. Mikor történt, vagy mikor kezdődött tehát mindez? A sok-sok javaslat közül csak egyet, a legáltalánosabban elfogadott időrendet szeretném röviden ismertetni. Nagy hét szerda, tehát szerda este lehetett az utolsó vacsora, majd a kivonulás a Getsemáni kertbe és Jézus elfogása. Ugyanennek a napnak az éjjelén Jézust elvezetik Annás főpap elé kihallgatni. Ekkor történt Péter háromszoros tagadása. Majd Jézust átviszik Kajafáshoz. A csütörtökre virradó éjszakát Jézus Kajafás börtönében tölti. Ezután csütörtök reggel vagy délelőtt Jézust kihallgatják a nagy tanács a Sanhedrin előtt, majd átviszik a római helytartóhoz, Poncius Pilátushoz, aki pedig rövidesen átküldi az illetékes negyedes fejedelemhez, Heródeshez. Csütörtök délután Jézust már újra Pilátus előtt találjuk, aki újfent kihallgatja, majd a péntekre virradó éjjelt Jézus ismét fogságban, Pilátus fogságában tölti. Aztán pénteken délelőtt Pilátus megkísérli szabadon engedni Jézust, de a felhergelt tömeg ő helyette Barrabás szabadonbocsátását követeli, és addig-addig zsarolja a helytartót, hogy el is éri a célját. Ekkor megszületik a halálos ítélet, és Jézust keresztre feszítik. Eddig mondom, Tehát az utolsó vacsora ideje szerda este, ami persze nem egyezik meg a zsidók húsvéti vacsorájával, és mégis pászka vacsora. Mert Jézus, aki ura a szombatnak és az ünnepeknek, ura a húsvétnak is. És ő most a saját pászkáját üli meg tanítványaival, szerdán. E vacsora során, előtte vagy közben, történik az, hogy Jézus megmossa tanítványai lábát. Beszélnem kell még röviden az utolsó vacsora és a lábmosás jelenetének előzményéről a 12. fejezetben, amikor Jézus bevonul Jeruzsálembe. Erről a bevonulásról már részletesen volt szó az előző ciklusban, valamikor májusban, úgyhogy most nem is szólnék az egész bevonulásról, hanem csupán egyetlen részletről, arról, amikor pogányok, konkrétan görögök, néhány görög kapcsolatot keres Jézussal. Ezt a részt olvasom a 12. fejezetből, a 20-as verstől a 26-osig. Azok között, akik fölmentek, hogy imádkozzanak az ünnepen, volt néhány görög is. Ezek odamentek Fülöphöz, aki a galileai Betsaidából volt, és kérték őt: Uram, látni szeretnénk Jézust. Fülöp elment és szólt Andrásnak, mire András és Fülöp elmentek és szóltak Jézusnak. Jézus ezt felelte nekik: Eljött az óra. Eljött az óra, hogy az emberfia megdicsőüljön. Bizony-bizony mondom nektek, ha a földbe hullott gabonaszem meg nem hal, egymaga marad, de ha meghal, sok termést hoz. Aki szereti életét, elveszíti azt, és aki gyűlöli életét ezen a világon, megőrzi azt az örök életre. Aki nekem szolgál, engem kövessen, és ahol én vagyok, ott lesz a szolgám is. Azt, aki szolgál nekem, meg fogja tisztelni az Atya. Tehát mit olvasunk itt? Néhány görög, azaz pogány, prozelita, a zsidó vallással szimpatizáló emberek Jézussal akarnak találkozni. Ezért érthetően a két görög nevet viselő tanítványhoz, Andráshoz, Andreas görögül, és Fülöphöz, Filippos fordulnak, ezzel látni szeretnénk Jézust. Hogy aztán ez sikerült-e, találkoztak-e Jézussal, azt az evangélista egyáltalán nem írja meg, mert nem ez a fontos neki, hanem csak a pogányok szándéka, a szándékuknak a ténye. Mert ennek a szándéknak, ennek a rövid kis jelenetnek óriási jelentősége van most, amikor ezek a névtelen pogányok, görögök személyében, tehát az ő személyükben kezdetét veszi a pogányok megtérése, legalábbis ennek csírái mutatkoznak. Akkor jött el az óra. Jézus számára, mondja ő maga. És hasonló helyzetet láttunk már máskor is, a 4. fejezetben, amikor a szintén pogánynak vagy félpogánynak tekintett szamáriai asszony és falujának lakói sokan megtérnek. Akkor is azt mondja az Úr, amit itt, hogy eljön az óra, és már itt is van. Most, éppen most van itt az óra, amikor ezek a pogányok kezdenek Jézus köré gyülekezni. Tehát úgy tűnik, ez a jelenség, a pogányok megtérése, illetve ennek a csírája kezdete, az valami hallatlanul nagy szerepet játszik Jézus órájának elérkezésében. Nos, miért? Igaz, hogy Jézus földi működésének szintere elsősorban a Szent Föld, de azt azért ő pontosan tudja, hogy küldetése legvégső soron az egész világra, minden népnek szól. És amikor a szamáriai asszonnyal és földieivel, illetve itt a jeruzsálemi bevonulásnál, a 12. fejezetben a görögökkel is ez történik, akkor érzékelhetővé válik ez a folyamat, hogy az ő evangéliuma elkezd terjedni a világban, a pogányok között, és akkor kell ő neki távoznia. Akkor van itt az ő órája. Ezért beszél utána mindjárt a földbe esett gabonamagról és a mag sok-sok gyümölcséről. De méghozzá máshogyan beszél, mint a szinoptikusoknál. Őnáluk ez a mag az ige, amely jó talajba hullva sok gyümölcsöt terem, azaz jó cselekedeteket. Itt Jánosnál viszont, bár a mag ugyancsak az ige, de Isten megtestesült igéje, Jézus Krisztus, ő a mag. Neki kell a földbe esnie, meghalnia, eltávoznia, és pedig akkor, amikor már látja annak jeleit, a sok gyümölcs ígéretét, hogy valóban a pogányok is befogadják az örömhírt, csak hamar tömegesen, és jó remény van rá, hogy ez elterjed majd az egész világon. Ekkor van itt Isten fiának órája. Ekkor. Továbbá, szemben a szinoptikusokkal, akiknél a magból várható sok gyümölcsöt a jótettek jelentik, itt más ez a gyümölcs. Jézus magként, a földbe hullva, saját fiúi életét sokszorozza meg a sok isteni örök életre jutó emberben. Ez a gyümölcs itt. A sok ember. Csak úgy lehet azonban az egész világ megváltója, ha áldozatul adja magát, és ezt, ennek a jelét konkrétan fel lehet mutatni a világon mindenhol. És ez pedig a kereszt, ez a jel a kereszt. Ezért előzi meg Jézus órájának elérkezését, a pogányok megtérése, megindulása, első csírája. És ezért folytatja tovább Jézus logikusan, a földbe esett gabonamag képét folytatja a 25. versben azzal, hogy aki pedig az ő tanítványa, annak a saját életét is őhozzá hasonlóan kell tekintenie, mint olyas valamit, amit azért kapott, hogy a szolgálatban odaadja másokért, hogy az életét odaadja. A tanítványoknak nem mindig és okvetlenül fizikailag kell odaadniuk az életüket, mártírhalál, vértanúság, nem, hanem úgy, hogy mindenestül odaszánják magukat, testüket, lelküket, szívüket az evangéliumnak, Jézus ügyének. Ezért mondja a folytatásban Jézus, aki szereti az életét, elveszíti azt. És aki gyűlöli az életét ezen a világon, megőrzi azt az örök életre. A szeretés-gyűlölet szópár persze nem a hagyományos mai jelentésben áll itt, hanem héber bibliai értelemben. Ilyen értelemben pedig jobban szeretni annyi, mint valaminek elébe helyezni, többre tartani valamit. Gyűlölni pedig annyi, mint hátrébb helyezni valamit, valami más mögé. Hiszen például Pál apostol szerint a saját testét senki sem gyűlöli a szó köznapi értelmében, hanem szereti, ugye? Szereti, gondozza és ápolja. Így ír Pál az Efezusi levél 5. fejezet 29-es versében. Arról van tehát szó, hogy Krisztus tanítványa Jézust és evangéliumát elébe helyezi mindennek, de mindennek. Egyrészt a maga kényelmének, hajlamainak, érdekeinek, stb. Másrészt, ha szükséges, elébe helyezi még a legszorosabb emberi, rokoni kötelékeknek is. Ez nagyon kemény. Így értjük azt is, a Lukács evangélium 14. fejezet 26-27-es versében, amit Jézus az őt követő sokaságnak mond, tehát követi kötsere, azt mondja, ha valaki követni akar engem, de nem gyűlöli apját, anyját, feleségét, gyerekeit, fivéreit és nővéreit, sőt még saját magát is, nem lehet a tanítványom. Aki nem veszi fel a keresztjét, és nem úgy követ, az nem lehet a tanítványom. Na erre ad példát Jézus a lábmosással. De hogy hogyan? Arról a következő alkalommal lesz majd szó. Kedves hallgatóim, Dér Katalint hallották. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Az élet csodája. Dér Katalin műsorát hallották, az élet csodájáról, avagy a János evangéliumról.